Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról. Bizony, mondom nektek, az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, de a legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindváig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A proféták és a törvény Jánosék mindannyian ezt jövendőlték. Ha tudni akarjátok, illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt Piroskovárosban, a Szent József templomban. Nagy örömmel jöttem, némi izgalommal, hiszen mindig a hitünkről beszélni. Felelősséggel jár, Balog József vagyok, Szegeden a Móravárosi plébánián vagyok, plébános, illetve tanítok a hittudományi főiskolán. Egy-egy lelki gyakorlatra való felkérés mindig egy alkalom számomra is, hogy annak az időszaknak, most éppen adventnek, egy kicsit átgondoljam a mondani valóját, hogy vajon mi is ennek az évnek, ennek az adventnek az üzenete számomra, és mi az, ami a mai kereszténységnek, itt Európában, Magyarországon fontos, amit érdemes aláhúznunk, amire érdemes ráfigyelnünk, hogy ez a karácsonyunk is, ami még nem volt, ez a karácsonyunk is megadja azt a kegyelmet, azt a fényességet, amire vágyakozunk, és amit Isten szeretne megadni nekünk. Úgy gondoltam, hogy a három estén egy-egy adventi embert állítunk magunk elé, illetve életükből azt a részt emeljük ki, amely az adventhez kapcsolódik. Ma Keresztelő Jánosról lesz szó, holnap a Boldogságos Szűz Máriáról, szombaton pedig Szent Józsefről. Keresztelő Szent János. A mai evangéliumban Jézus róla beszélt, és azt mondta, hogy illés ő, és asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Hát mi volt az ő nagysága? Mi az, amire azt mondhatjuk, hogy illés ő, és ő hogyan értelmezte önmagát? Keresztelő János Jézus előhírnöke, elődje volt, akinek egy igen fontos szerepe volt előkészíteni a népet az üdvözítővel való találkozásra. Fontos minden szó ebben a mondatban, Keresztelő János küldetésében. Elő kell készíteni a népet, mert a nép, az Isten adta nép általában nem azzal van elfoglalva, hogy a hite mélységeit próbálja felfedezni, nem a Szentírás olvasásával és értelmezésével van elfoglalva, hanem éli a mindennapi életét, és ebből a mindennapi életből valami módon Isten felé kell irányítani a gondolatait, a nézőpontját egy picit arra felé irányítani, amerről Isten várható, hogyha megérkezik, akkor láthassák. Tudjuk, hogy keresztelő Szent János, illetve Jézus idejében nagyon nagy feszültségek voltak abban az országban, azon a vidéken, ahol ő élt. Hiszen Izrael népe, Isten szabad népének tudta magát, és az a gyalázat esett meg velük, hogy a rómaiak uralkodtak rajtuk, amit nagyon nehezen tudtak elviselni, lélekben elfogadhatatlan volt számukra, hogy rajtuk, Isten szabad gyermekei fölött valaki is uralkodjék. És számítottak üdvözítőre, számítottak megváltóra, és keresztelő János ebbe a feszültségekkel, vágyakozásokkal, várakozásokkal teljes időben lépett föl, és kezdte hirdetni, hogy közeleg az üdvözítő, közeleg a megváltó. És hogy érdemes előkészületeket tenni, hiszen ha megérkezik, akkor elég félelmetes dolgok várhatók. Keresztelő János ezzel a föllépésével, hogy nem elég kimenni a Jordánhoz, hanem meg is kellene egy kicsit változni Isten törvénye szerint, új módon kezdi értelmezni Istent, az Isten hitet. Új módon kezd Istenről beszélni, hogy az emberek megértsék, hogy közel van hozzájuk, és hogy fontos dolgokat tudhat meg bárki Istenről, ami életben vágóan fontos lehet számára, ami Istentől jön. Ha a mai világba tekintünk, a mi mostani helyzetünkre, akkor mi is elmondhatjuk, hogy nagy-nagy várakozásokban éltünk. Milyen sok várakozás volt, akár az elmúlt 2-3 évtizedben. Az idősebb testvérek talán megértik a nagymamámat, aki gyakran megkérdezte, még ugye a 70-es évek elején, hogy mikor mennek el? Nem mennek még el? Hát mondtuk, nagymama, még nem mennek el. Hát azóta már elmentek, és vajon lényegesen megváltozott az életünk. Nagy várakozással voltunk, hogy több pártrendszer lesz. Hú, milyen jó lesz. Hát most elég régóta itt van. És vajon teljesült-e a várakozásunk? Aztán majd az EU tagjai leszünk, hát azok lettünk. És azt hittük, hogy másnap, ha kinyitjuk az ajtót, akkor már lesz a paradicsom, vagy legalábbis a mennyország. És hát nem volt itt, azt hiszem el kell ismernünk. És néhányan talán közülünk is feladták. És úgy gondolják, hogy hát, nincs mit várni, mindig csak rosszabb lesz. Mások úgy gondolták, hogy el kell innen menni, mert itt nincs megoldás. Vajon Isten milyen helyet foglal el ma a világban? Úgy tűnik, hogy Istent a mai világ nem nagyon akarja megismerni, nem nagyon törődik vele. Nem látjuk, hogy az emberek tökre tennék magukat azért, hogy Isten igéjét megismerjék, hogy megvalósítsák az ő akaratát. Isten valahogy félre szorult a pályán kívülre, az élet útján kívülre. Persze tudjuk, nagyon fontos előzményei voltak ennek, hogy Istent mivel gyanúsítgatták, azzal gyanúsították, hogy ő egy zsarnok, hogy ő elveszi az ember szabadságát, azzal gyanúsították, hogy igazán, ha az ember felszabadul az Isten hit alól, akkor lesz majd szabad. Emlékezzünk csak, hiszen tanultuk, Marx azt mondta, hogy a vallás ópium, és hogy a vallás ellene van a forradalom lendületének, és ezért félre kell tenni, le kell küzdeni. Talán azt is többen hallottuk, hogy Sigmund Freud, a neves bécsi pszichológus azt mondta, hogy a vallás betegség. Hiszen akik vallásosak, azok kényszeresen viselkednek, föl kell őket szabadítani, meg kell gyógyítani ebből a betegségből, akkor lesznek igazán emberek. És aztán a 90 előtti hivatalos ideológia, vagy hivatalosan ateista, nem csak Isten nélküli volt, hanem Isten tagadó volt. Nagyon sok embernek valóban a kezdődő, induló hitét kitépte, és igazán nem sok mindent adott a helyébe. És gyakran, amikor hivatalosan hallottuk a vallásról beszélni, úgy állították be a vallást, mint a tudomány ellenségét, mint a modern világnak az ellenségét, amely csak a múltba, a régmúltba gyökerezik, és valamilyen középkori előjogokat akar csak magának. Azt mondtam, hogy a Marx is, a Freud is, ezek az elvek is gyanúba sodorták Istent. Meggyanúsították őt, mintha ő az ember ellen lenne, mintha rabszolgának akarna bennünket. És tudjuk, hogy a gyanú bizony nagyon sok ember szívébe befészkelte magát, és nem mertek Istenhez úgy közeledni, ahogyan kellett volna. Nem egyszer úgy vagyunk, mint egy indiai uralkodó megkérdezte a bölcsét, hogy mondd már el, hogy milyen vajon Isten. És akkor a bölcs elővezetett egy elefántot, és elővezetett néhány vakot. Az egyiket az ormányához állította, a másikat a lábához, a harmadikat a hasához, a negyiket a farkához, és mondta, hogy tapogassátok meg, mert ez, amit megtapogattok, ez az elefánt. És miután megtapogatták, akkor megkérdezte tőlük, hogy na milyen az elefánt. Hát az elefánt olyan, mint egy jégből lenyúló cső, mondja az, aki az ormányát fogja. De úgyis, az elefánt olyan, mint egy mennyezet, ami alatt alig lehet elférni, mondja, aki a hasát. De úgyis, az elefánt olyan, mint egy oszlop, mondja az, aki a lábát fogta. Azt mondja a bölcs, hogy látod, királyom, így vagyunk. Istenből mindegyikünk egy pici darabkát ismer csak meg. Egy pici darabkát. Mert Isten annyival nagyobb, és annyival tökéletesebb és teljesebb, hogy meg kell próbálnunk ezeket a darabokat összerakni, és akkor talán lesz egy kis elképzelésünk Istenről. Nagyon veszélyes, amikor Isten irántunk való szeretete kerül gyanúba. De tudjuk, hogy igazából minden bűnnek ez az alapja. Az ősbűn is így kezdődött, hogy a kísértő azt sugallta az első embereknek, hogy hát Isten nem is szeret benneteket annyira, mert akkor nem tiltotta volna meg, hogy egyetek a fáról. És az első emberek szemében gyanús lett Isten, hogy lehet, hogy tényleg nem is akar nekünk jót. Holott a kísértő hazudott és csapta be az embereket, mint hamarosan kiderült. Mert ha megnézzük, akkor valóban Isten, amikor úgy igazán megjelenik, milyennek mutatkozik. És csodálatos azt látunk, ahogyan Egyiptomban raboskodó népé mellett áll, és együtt érez vele. És Mózesnak azt mondja, hogy láttam, átéreztem a népem nyomorúságát, együtt érzek az ő fájdalmával, ismerem szenvedését, és lejöttem, hogy kiszabadítsam őt. Az első, mondjuk ilyen közelebb levő megnyilatkozása Istennek lettem a legelső időkben, hanem Mózesnek, Isten úgy mutatkozik, mint aki szabadítani akar. Megszabadítani a népet a szolgaság házából. És valóban kiszabadul Izrael Egyiptomból. És Isten szabadító tevékenysége nem áll meg itt, hogy Egyiptomból kivezeti az ő népét. Hanem tudjuk azt, hogy a választott népen belül nem lehetett egyik a másiknak rabszolgája. Mert a másik is testvér. Isten képére alkotott valaki, akit nem lehet rabságban tartani. A népen belül is el kellett engedni a tartozásokat, föl kellett szabadítani mindenféle szolgálatról a másikat 7 vagy 14 évenként. Mert Isten a szabadító, és ennek a szabadításnak tovább kell mennie a nép között, egymás között. És aztán, amikor rájönnek erre a csodálatos szabadításra, amit mindegyikünk magában él meg, a bűn terhéről van szó, ami nyomaszt, gúzsba köt. Isten úgy mutatkozik meg, mint aki meg akar szabadítani a bűnterhétől. És az ember, akinek bűnbocsánat jut, az boldog, megkönnyebbült és örvendezik. Látjuk tehát, hogy Isten úgy mutatkozik meg, mint aki szabadítóként jön, aki a mi oldalunkon áll, akinek mindegy az az érdeke, hogy velünk legyen. És ezzel az Istennel való találkozás, ez nem nyomorba dönteni, nem kizsákmányolni akar, hanem fölemelni. Keresztelő János, tehát amikor beszél Istenről, hogy a közelben van, hogy el akar jönni, hogy közelebb legyen még inkább az emberekhez, akkor erre utal, hogy nyitottak legyenek az apák a fiak iránt, az emberi szívek egymás iránt, mert Isten igazán így tud elérkezni hozzánk. Olgató nem volt. Volt egyszer egy Éli nevű fafaragó, aki fönnlakott a hegyen, és fa figurákat, fa bábokat készített. Azután ezeket a fa bábokat leengedte a völgybe, ahol elkezdtek élni, és különböző dolgokat csináltak. Volt, aki ügyesebb volt, volt, aki nagyokat tudott ugrani, és szépen tudott énekelni, és minden fa figurának két dobozkája volt. Az egyik dobozkában szürke pöttyök voltak, a másikban pedig csillogó pöttyök voltak. És ha valaki nagyon jól teljesített, akkor odaszaladtak és csillogó pöttyöket ragasztottak rá. Ha meg valaki ügyetlen volt, arra meg szürke pontokat ragasztottak. És így ezek a kis fafigurák, a vimexeknek hívták őket, azok szépen vidáman sétálgattak. Persze, akik csillogóbbak voltak, ügyesebbek voltak, azok vidámabban sétálgattak. Akik meg inkább olyan szürkék voltak, hát azok meg inkább egymás társaságában voltak. De ha nagyon elszomorodtak a sok szürke pontjuk miatt, akkor sokáig ki sem mentek a házból. Hát így volt ez a Pancellóval is. A Pancelló az egy vidám fickó volt, de egy kicsit ügyetlen volt. És hajlamos volt arra, hogy elessen, vagy hogy véletlen belerúgjon másba, ügyetlen lábaival. És olyankor mindig egy-egy szürke pontot ragasztottak rá. Amikor már nagyon sok szürkéje volt, tényleg ki sem ment a házból, mert mindenki csak lenézte őt. De egyik alkalommal, amikor kint sétálgatott, felfedezett egy vimex lányt, akin nem volt se szürke pont, se csillogó pont, csillag. Ezt csodálkozott. És valóban sokan ezt a lányt dicsérték, hogy milyen jó nincs rajta szürke pont. Sokan meg azt mondták, hogy mivel nincsenek csillogó pontjai, ezért nem igazán értékes. De ez a lány nem törődött vele. Vidám volt és eherészett. És egyszer oda szólt a Pancellóhoz, hogy mi van veled, olyan bánatos vagy. Hát nézd meg, én csupa szürke pontokkal vagyok borítva. De mondd csak, hogy te nem vagy se szürke pontos, se csillogó pontos. Azt mondja, mert rám nem ragadnak, mert nem értékelem őket. Nem tartom fontosnak se azt, hogy leértékeljenek, se azt, hogy felértékeljenek. De hogy tudod ezt megcsinálni? Hát úgy, hogy időnként följárok ahhoz, aki alkotott Élihez, a fafaragóhoz. Gyere egyszer te is, biztosan örülni fogsz neki, fölvezetlek hozzá. És egy alkalommal föl is mentek. Hát a Vimex, a Pancelló kis kabából egy kicsit félt, amikor meglátta a nagy mestert, aki vidáman odaültette az asztalra, és nézegette, itt ott meglepettél, itt ott kicsit kitört a fád, hát úgy látom, mi el is estél. Hát igen, mondta szégyenkezve a Pancelló, hát igen, ilyen ügyetlenke vagyok. Meg úgy látom, hogy nem sok minden sikerül neked, meg nagyon sok szürke pontod van. Hát ez is igaz, bánatoskodott a Pancelló. De akkor azt mondja Éli, hogy de ne aggódj, én megértelek téged, mert szeretlek téged. Megértesz, szeretsz. De hát hogyan és miért? Hát azért, mert én alkottalak, mondta vidáman a mester. Azután letette a földre a kis bábot, és azt mondta, hogy ha van időd, gyere el máskor is. Ó, nagy örömmel, mondta a Pancelló, és nem is vette észre, hogy amikor kilépett az ajtón, néhány szürke pont lehullott róla. Úgy gondolom, hogy Isten ilyen. Ismer minket, és szeret minket, mert ő alkotott. És ő valóban a mi oldalunkon áll, azért, hogy segítsen bennünket. Keresztelő János, ugye először hallottuk a múlt vasárnap, úgy állítja be az üdvözítőt, mint akinek szórólapátja a kezébe, hogy kitakarítsa a szérűt, a pejvát, kidobja, elégesse, és csak az igazi mag maradjon meg. És mondja a keresztelő, hogy a fejszel már a fák gyökerén van, és kivágnak, tűzre vetnek minden fát, mert jó gyümölcsöt nem terem. És majd jön az üdvözítő, Istennek egy különleges küldöttje, aki szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni. És utána eljön Jézus. És tudjuk, hogy a keresztelőt börtönbe teszik, és a keresztelő a börtönben hall Jézusról. De mit hall róla? Mit hall? Azt, hogy nem égeti el a gonoszokat, azt, hogy nem elég szigorú a bűnösökhöz, és elküldi hozzá a tanítványait, hogy hát mondd, te vagy-e, akit várnunk kell, vagy mást várjunk? És Jézus megérti a keresztelőnek a problémáját. És azzal válaszol, amit a proféták jövendőlnek, a vakok látnak, sánták járnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot, mondjátok meg ezt Jánosnak, és boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Mert keresztelő János is egy olyan Isten várt, olyan Isten küldöttjét, aki ott helyben megbünteti a gonoszokat. Isten ellenben mivel mutatja meg az ő nagy lelkűségét, az ő mindenhatóságát? A megbocsátással, a türelemmel, azzal, hogy együtt érez az emberrel. Kívülről talán nem egy testvérünket meg tudjuk ítélni, hiszen mást mindig könnyebb megítélni, mint saját magunkat. De Isten nem kívülről ítél, hanem mint egy belülről, az ember szívén és szándékain keresztül. És a keresztelőnek is ezért kellett ez a biztatás, és ez a felvilágosítás, amit Jézus küldött, hogy Isten nem egészen olyan, mint amilyen meg te gondolod. Nem lelőről, mint a bosszúállásban, hanem sokkal inkább abban, hogy az emberek mellett áll, hogy segíti őket, hogy föl akarja emelni őket. Isten azt látjuk, hogy abban áll örömét, ha irgalmas lehet. És a mindenhatóság számára nem az, hogy elpusztítjuk a bűnösöket, hanem az, hogy megbocsátunk nekik. Mert ezáltal reményt adhatunk, és növelhetjük az önbizalmukat. És úgy gondolom, hogy sokan azért fordulnak Isten ellen, akár ma is, mert ilyennek mutatják be nekik Istent. Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt volt valamelyik kápláni helyemen, mentem éppen gyontatni, és jött egy nagymama az unokájával, hát még ilyen óvodáskorú lehetett, és ilyen korszakban volt, hogy mindent egy kicsit úgy megfogdosott, megrángatott, és a nagymama legalább 10-szer mondta, még odaértem neki jó hangosan, ne csináld, mert megbüntet a jó Isten. Ne csináld, mert megver a jó Isten. Úgyhogy oda mentem a gyerekhez, és mondtam, hogy ez nem egészen így van. Mert Isten nem arra készül, hogy most őt jót megbüntesse. Milyen Istent gondolunk el a fejünkben? Vajon az-e az Istenünk, aki valóban megmutatkozik, hogy nézzétek, ilyen vagyok. A szabadításodra vagyok. Melletted állok, az oltalmadra vagyok. Mi magunk számára jó, ha ilyennek ismerjük meg őt. És jó, ha ilyennek próbáljuk továbbadni, akinek mindenek előtt a szeretet a fontos. És látjuk, hogy keresztelő János alakja, aki egyrészt a legnagyobb az asszonyok között, másrészt a legkisebb a mennyekországában nagyobb, mint ő, fölveti bennünk ezt a kérdést. Nem elég az emberi okosság, az emberi értelem. Nézzük meg, hogy Isten milyennek mutatkozik, és próbáljuk elfogadni ezt. És befejezésként még egy gondolat Gandhi életében történt, mikor 12 éves volt, akkor hát ilyen gyerek adósságba keveredett, és lopott az apjától, hogy a tartozását ki tudja egyenlíteni. Ám ez a lopás olyan teher volt számára, hogy egy idő után nem tudta elviselni. Ahhoz nem volt elég erős és bátor, hogy elmondja az apjának, hanem leírta. Leírta szépen, hogy mit tett, azután odállt az apja elé, leajtott fejjel, és odaadta az írást. Az apja elolvasta, még egyszer elolvasta, és azután eltépte. És utána megölelte a fiát, és azt mondta, hogy rendben. El van engedve, meg van bocsátva. És Gandhi azt mondja, hogy ezután, az eset után még jobban szerette az apját. Isten így mutatja meg számunkra, a mi felénk a mindenhatóságát. Amikor elmondjuk neki, hogy milyen gyöngék vagyunk, hogy mennyire rászorulunk az irgalmára, akkor odajön hozzánk és megölel bennünket. És azt mondja, hogy rendben van. Meg van bocsátva, lehet újra kezdeni. Valóban érezzük, hogy Isten az ő nagyságát abban mutatja meg, hogy mint egy önmaga ellen fordul, csak hogy mellénk állhasson. És bennünket is erre hív. Ismerjük ilyennek őt. Fogadjuk el ilyennek őt, hogy valóban mi érettünk van. Engedjük, hogy hasson ránk az ő igéjében, hasson ránk az imádságban. És miután így találkozunk, részesedünk az ő életéből, akkor ezzel a derűvel, ezzel az örömmel adhatjuk őt mindenek előtt, a szeretetünkkel és a megértésünkkel, és ha kell, akkor a szavainkkal, testvéreinknek, hiszen igazán minden ember a szívemélyén arra vágyik, hogy Isten megismerje, hogy hallja, hogy Isten szereti őt, és ebben a szeretetben megerősödjön. Amen.